Akkor sok szeretettel köszöntelek benneteket, elérkezett a 7. Ezer Arc Klub, és megint sikerült két olyan vendéget elhívni, akik hasonló témakörben, de mégis más szempont alapján fognak megvilágítani tevékenységüket. Elsőnek Bartos Néi és Juditot mutatnánk be. Sok szeretettel köszöntelek, aki tűzszerész alezredesként dolgozik. Juditra úgy bukkantam rá, hogy az egyik túra alkalmával az egyik túratársal elkezdtem beszélgetni, és mint érdekességet elmondta, hogy Magyarországon léteznek olyan hölgyek, akik tűzszerészként dolgoznak. Ez számomra azért tűnt érdekesnek, mert én alapból úgy gondolom, hogy ha nemek között választani lehetne, akkor szinte mindenki a férfire szavazna, tehát hogy ilyen munkakör betöltésére. És így egyszerre az is érdekes, mint tűzszerész, és az is, hogy egy hölgy miért választotta ezt a munkakört. És akkor igen, még annyit hozzáteszek, hogy nem volt egyszerű Juditot elhívni, nem azért, mert nem szívesen jött volna, hanem panasztoki engedélyre volt szüksége ahhoz, hogy ő most itt lehessen, és még az is kérdéses volt, hogy az Ezer Arc Klub elvárásának megfelelően, tehát hogy itt a párbeszédre alapul a beszélgetés, hogy az megvalósulhat-e, tehát hogy kérdezhetünk-e. De szerencsére igen, tehát nem lesz olyan zárt, tehát nem előadás jellegű lesz a mostani beszélgetésem, hanem majd tudunk kérdezni. És akkor Judithoz az benne az első kérdésem, hogy hogyan kerültél te ebbe a szakmába? Mi volt az indítatás?
Indítatásom egyáltalán nem volt, teljesen véletlenül kerültem a tűzszerész körbe. Nekem az alapvégzettségem biológus, tehát én úgy gondoltam 18 évesen, hogy majd a füvekkel, a fákkal, a bogarakkal fogok foglalkozni. Szeretem a természetet, a természet szépségét. Úgy gondoltam, hogy esetleg gyerekeket fogok tanítani, vagy kutatni fogok ezen a területen. Aztán úgy tűnik, hogy a sors másként rendelte ezt a dolgot, és végül is hát egy ilyen katonai alakulatnál kötöttem ki, mint tűzszerész. És hát egy elég hosszú út vezetett el odáig, hogy én rendőr legyek és tűzszerész. Nem tudom, hogy ezt esetleg mondjam el, hogy...
Jó, tehát végeredményben azt kell mondani, hogy pályatévesztett lettél, de mivel megragadtál ott, valószínűleg tartom, hogy valamiféleképpen mégiscsak érdekelheted, vagy kényszer volt?
Nem volt kényszer, de pályatévesztettnek sem gondolom magam, hanem ez ilyen lépcsőzetes sodródásként jutott el az ember, hogy tűzszerész legyen. Tehát amikor elvégeztem az egyetemet, utána a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen dolgoztam, mint tanársegéd, és hát kedvenc területemen működtem, mikrobiológiai tanszéken dolgoztam, és hát egy Sopronba egy konferenciára mentünk el, ahol találkoztam a Bűnügyi Szakértő és Kutatóintézet igazgatójával, és ővel beszélgetve, hát ő úgy gondolta, hogy én jól tudnék dolgozni az ő intézetébe, és megkérdezte, hogy lenne kedvem ott dolgozni. És még mindig, mint biológus, ott kezdtem el dolgozni ezután, de már ugye a kriminalisztika területén, tehát már ugye az első lépés megtörtént a rendőrség felé. Itt tulajdonképpen a bűnügyekből bekerült ruházatokon végeztünk vizsgálatokat, szerológiai vizsgálatokat, vagyis tehát vérből próbáltunk bizonyos azonosságokat megállapítani az elkövetővel, illetve az áldozattal. Aztán innen egy másik lépés volt az, amikor meghívtak az Országos Rendőrfőkapitányságnak a bűnügyi technikai osztályára dolgozni, és itt hát belekerültem egy olyan körbe, ahol bűnügyi technikusok dolgoztak, hát az ő munkájuk alapvetően a megtörtént bűncselekményeknek a helyszíni szemléje. Tehát ők azok, akik kimennek egy bűncselekmény helyszínére, és összeszedik azokat a nyomokat, amik adott esetben szemmel alig láthatóak, vagy nem láthatóak, és hát ezeknek az összegyűjtését végzik a helyszíneken. Így vele folytam a bűnügyi technikai munkába. Először, mint biológus, utána már teljesen kezdtem úgymond elfajzani és letérni a pályámról, és hát alapvetően az új nyomokkal kezdtem el foglalkozni, és ezeknek a vegyszeres előhívásával. És hát valószínű, hogy mai napig is ezt csinálnám, hogyha megint közben nem szólt volna a sors, és hát így kikerültem Amerikába egy kéthetes tanfolyamra, ahol azt szerették volna oktatni nekünk, hogyan kell egy robbantás helyszínét feldolgozni. És ide tűzszerészekkel kerültem, én, mint egyedüli nő, másik 7 férfival kerültem ki erre a tanfolyamra, és hát ott úgy tűnik, hogy megtetszettem nekik, mert meghívtak a tűzszerész szolgálathoz, hogy hát ott a helyszínelő és laborcsoportot hozzuk létre, és hát helyszíni tevékenységet végezzünk. És ezt egy nagyon jó érzékkel időzítették, mert 1996-ban kerültem a tűzszerész szolgálathoz, és ugye 1998-tól beindult egy olyan robbantásos sorozat, biztos mindenki úgy emlékszik, amikor párcégházak, meg gépkocsik ellen történtek robbantások, és ennek volt a csúcspontja az Aranykéz utcai robbantás. Tehát végülis egy olyan sorozatban kerültünk bele, ami nagyon nagy szakmai tudást adott mostanra. Tehát tulajdonképpen ez lenne a rövid története annak, hogy én hogy lettem, így lettem én tűzszerész.
Tehát végül is akkor egy folyamat volt, aminek részese voltál, és ez a folyamat úgy alakult, hogy te mindig egy lépcsőfokkal előrébb tudtál jutni, és ráadásul igazából nem kényszer volt, hanem egy kis érdeklődés is.
Igen. Hát mindig ugye a sors valahogyan tolt, és én meghagytam magam tolni.
Most hányan vagytok hölgyek ebben a szakmában, van Magyarországon?
Hát a tűzszerész szolgálatnak a létszáma az 80 fő, és ebből jelen pillanatban 2 vagyunk nők. Hát én, mint a helyszínelő és laborcsoport vezetője, meg a kolléganőm, aki vegyészmérnök, és hát úgy gondolom, hogy mind a kettőnknek nagyon fontos munkája van, amit férfiak nem biztos, hogy tudnának csinálni.
Úgy gondolod?
Igen. Tehát az mellett, hogy mi egy férfi szakmát művelünk, vannak olyan finomságai ennek a területnek, ahol mi dolgozunk, amit szerintem csak nők tudnak úgy teljesen megcsinálni.
Hogy például mondjál valamit.
Tehát például minek utána, ugye mi a kolléganőmmel egy irodában is dolgozunk, tehát én tudom, hogy ő neki mi kell, tehát ahhoz, hogy ő egy vizsgálatot eredményesen meg tudjon csinálni. És az esetek nagyon nagy százalékában, szinte mondhatom, hogy 90%-ában én oda tudok nyúlni, és el tudom venni azt az egy darab anyagmaradványt, ami ő biztos, szinte teljes biztonsággal fog találni olyan nyomot, ami releváns, és ami eredményt fog hozni a nyomozás számára.
Tehát magyarán ti nagyon egymásra vagytok hangolva?
Igen, elmondható ezt is, hogy abból kifolyólag, hogy mi nők vagyunk, sokkal jobban egymásra tudunk hangolódni, mint egy férfi munkatárssal.
És a női mi voltatok kapcsán, milyen megbecsülést kaptok a férfi munkatársaktól? Tehát úgy gondolom, hogy nektek valamilyen szempontból, ha lehet úgy mondani, aranyéletetek van, ugye, mert 78 férfi között 2 nőnek, hát nem olyan rossz.
Hát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy minket nőként kezelnek a...
Nem, persze,
a 78
jó, értelem.
Férfi, hanem hát kőkeményen férfiként kezelnek bennünket, úgyhogy bizonyos szinten el is vagyunk férfiasodva. És ugye ez abban is megnyilvánul, hogyha ne találtál, ugye szoknyában jelenik meg, akkor felteszik a 100 pontos kérdést, hogy ma nőnek öltöztél? Például.
Hát én úgy gondoltam, hogy mint munkatárs, és értem szerintem, de a női mi volt nem abból a szempontból fontos, hanem esetleg figyelmesebbek, másképp szólnak oda, esetleg ha a férfi kollégájára nem mosolyognak, rátok mosolyognak. Tehát ilyen egész egyszerű emberi megkülönböztetés.
Nincs. Tehát abszolút férfiként kezelnek bennünket.
Tehát ez egy ilyen ruhás szakma, itt nincs mese.
Hát igen. Alapvetően igen. Parancsuralmi rendszer működik, és ez így működik, igen. Férfiakként működünk mi is.
Jó, mi a feladatotok?
Hát, mint mondottam, hát alapvetően a tűzszerészek a rendőrségen a házi készítésű robbanó szerkezetekkel foglalkoznak, ami azt jelenti, hogy ezek ilyen barkácsó szerkezeteknek van egy kis elektronikai tudásom, kis vegyészeti tudásom, össze tudok hozni egy szerkezetet, amit felrobbantok valamiért. Valakire meghalszom, vagy valakit zsarolni akarok, akkor megpróbálom ilyen eszközzel kivitelezni. És a rendőrségi tűzszerészeknek az a feladatok, hogy ezeket a szerkezeteket felderítsék, hatástalanítsák, vagy esetleg megsemmisítsék. Másik feladat, amiről biztos nagyon sokan hallottak, a bombariadó kezelése. Gyerekek esetleg unják az iskolai órákat, kimennek szembe, betelefonálnak, hogy akkor bombát helyeztek el az iskolába. Ez is a rendőrségi tűzszerészek hatáskörébe tartozik, hogy ezekre a helyekre kimennek, átvizsgálják az adott épületet, és hát nagy biztonsággal tudják átadni, tehát viszont tudják adni a tanulóknak, hogy ott nincsen robbanó szerkezet. Alapvetően ez a munkánk. Nekem személyesen ennek egy nagyon szűk szelete ennek a munkának a helyszíni munka, tehát általában én és a csapatom akkor megyünk, amikor már a szerkezet felrobbant, és tehát azokat a maradványokat kell felkutatni, amiből majd egy szakértő vissza tudja esetleg építeni, vagy vissza tudja elméletben rajzolni, hogy milyen volt az a szerkezet, ami felrobbant.
Mert hát gondolom ez mindenféleképpen fontos. Na most ebből kiindulva, ugye azt mondtad, ha jól emlékszem, hogy 80-an vagytok.
Igen.
Most ez a csapat, ez hogy szakosodik? Mert gondolom nem mindenki ugyanahhoz ért, hanem ott is különböző területei vannak ennek a komplex feladatkörnek, tehát munkafeladatnak. Tehát van, aki a szerkezeteknek az összetétel és a hatástalanítása, más a felderítéshez ért jobban. Tehát létezik-e ilyen belső megoszlás?
Igen, van. Tehát alapvetően mindenki tűzszerész. És hát én úgy szoktam kategorizálni, amit hát most már nem, de régebben haragudtak a kollégáim, tehát én mindig azt mondtam, hogy vannak a mezei tűzszerészek és a többiek. És a többiek az a krém tulajdonképpen, a mezei tűzszerészek, azok csak tűzszerészek. Tehát ők azok, akik 24 órában ott vannak bent, és várják, hogy történjen valami, és akkor ők majd kezelik azt a helyzetet. A többiekhez tartoznak azok, akik az mellett, hogy tűzszerészek, bűnügyi technikusok, kutyások, vegyészek, műszaki technikusok, tehát ilyen területeket ismernek, tehát az van, hogy ők technikusok egy plusz tudással is rendelkeznek, amiből adódóan bizonyos helyzeteket még pluszban tudnak kezelni.
Jó, kérdésetek van?
És a robotokkal milyen helyzetetek esetleg így összefednek egy-két elejtett jegyebek, hogy mennyire nem is van itthon, vagy nincs, vagy elterjedt még így egyéb szintában?
Van, igen, vannak robotok.
Mennyire bevált, mennyire nem?
Nem igazán alkalmazzák a robotokat, tehát magyar tűzszerészek jobban bíznak a kutyába, meg a saját kézi készségeikbe, mint a robotba. A robot nem tudja megsemmisíteni, a robot csak el tudja vinni az adott helyről egy biztonságosabb helyre. De amikor ő oda leteszi, onnantól kezdve tovább is a tűzszerésznek kell kezelni, ugye a hatástalanítást, vagy a megsemmisítést a tűzszerésznek kell végrehajtani. Tehát az, hogy kivigye az ember az adott szerkezetet egy veszélyes területre, egy biztonságosabb területre, nem feltétlenül robotra van szükség, hát vannak ennek más eszközei is, ahogy biztonságosan megoldható. De van robot is.
Említetted ugye a bombariadókat. És eszembe jutott néhány olyan eset, amikor ilyen nagy áruházakban, bevásárlóközpontokban van riasztás, és akkor nem tudom, hogy tulajdonképpen miként, hogy lehetne betartatni, vagy, vagy odafigyelni, mert van úgy, hogy a vásárlók nem tudnak róla, mert úgy dönt az áruház vezetője, hogy nem biztos csak téves riasztás, ugye hivatalból kihívja a szakembereket, akik átnézik és mondják, hogy nem, már így kerültek az épületet, viszont nem ürik az épületet, mégsem ütik ki, tehát hogy ilyen köztes fals állapotok, nem tudom mennyire.
Elsőlegesen egy bombariódó esetében az áruház vezetőjének nem áll jogában azt mondani, hogy nem üríti ki. Tehát ott alapvetően a rendőrség az, aki kiüríteti, vagy nem üríteti ki, vagy eldönti, hogy szakaszosan üríti ki. Tehát biztos, hogy ilyen élményed volt esetleg, hogy bizonyos területeket lezártak, és azt átvizsgálták, és utána visszaengedik a vásárlókat. Tehát ilyen megoldás is létezik, nyilván az ott lévő tűzszerész parancsnok dönti el, hogy melyik útját, módát választja az átvizsgálásnak. Tehát ez az ő szakmai kompetenciája, hogy milyen döntést hozott a helyszínen, egy szakaszos kiürítés mellett dönt, és akkor ugye nem kell megálljon az élet az adott áruházban, csak azon a ponton, amikor találnak valamit, akkor már pedig teljesen ki kell üríteni, vagy pedig teljesen kiüríteti. De viszont, hogyha találnak, tehát a szakaszos kiürítés mellett, és ha valamit találnak, akkor abban a pillanatban lezárják az egészet, és kötelezően kiürítik. Tehát akkor már a szakaszos kiürítés nem él.
Biztos, hogy a szakaszos volt, igen.
És ez a valóságban hogy néz ki? Mondjuk van egy nagyobb áruház, jön a telefon hozzátok, például mi dönti el az, hogy hányan ültök be a kocsival, hányan mentek ki? Amikor bemetek az épületbe, akkor ez hogy indul be ez az egész, és hogy fejlődik fel
keresése? Hát a terület nagysága dönti el, hogy hány tűzszerész van a helyszínre. Nyilván nagyobb területre, több nagyobb számú tűzszerészre van szükség.
Tehát egy nagyobb áruházat, vagy egy vegyünk
alatt. Illetve hát ugye a feladatok függvényében, tehát ha sok feladat van, nyilván nem jut annyi tűzszerész. Tehát ez egy nagyon összetett dolog, ami egy parancsnoki döntés kérdése, hogy hányan mennek, vagy milyen sorrendiséget állít van a feladatok között, tehát melyik előbbre való. Nyilván, hogyha egy ketyegő szerkezet van egy pályaudvaron, az előbbre való, mint egy bombariadó egy áruházba. Nem kisebb súlyú természetesen, mind a kettőt kezelni kell, de ilyenkor mérlegelni kell, hogy hány embert fog ide küldeni, illetve hány embert fog oda küldeni. Tehát ez egy nagyon összetett kérdés.
Körülbelül mi egy kisebb és mi egy nagyobb létszám, akkor így talán...
Hát a minimális létszám az két fő. Két fő, két tűzszerész plusz egy kutyás tűzszerész. Ez a legkevesebb, amivel elindul egy járőr.
Kutya mindig van? Tehát az...
Lehetőség szerint igen. Tehát lehetőség szerint kell a kutya. A kutya nagy biztonságérzetet ad a tűzszerésznek kétséges esetekben. Tehát akkor van egy csomag, aminek nincsen gazdája. Elsődlegesen a kutya az, akit oda küldenek, hogy most van-e benne robbananyag, vagy nincs. Tehát ő tudja jelezni azt, hogy van benne robbananyag.
Tehát úgy van kiképezve a kutya, hogy tökéletes biztonsága felismeri.
Igen. Igen, és ugye nagyon speciálisan képzik ezeket a kutyákat, mert ugye oda kell nekik figyelni, hogy megmozdítsák az adott csomagot, mert ugye nagyon nagy valószínűsége, hogy esetleg mozdításra felrobbanhat. Tehát ő úgy van kiképezve, hogy ha érzi a robbananyagnak az illatát, akkor ő lefekszik. És ezzel jelzi, hogy ott esetleg robbananyag van. De ez nem jelenti azt, hogy ott nagy biztonság, tehát hogy tutira robbananyag van, tehát vannak más eszközök, amik ezt követik, ami a tűzszerészt megbizonyosítja, hogy tényleg az egy robbanó szerkezet.
Jó, egy pillanat még, akkor menjünk tovább, hogy mi a nagyobb létszám, és akkor még menjünk egy kicsit végig, hogy egy ilyen folyamat hogy épül fel, jó? Tehát minimum két fő a minimális létszám, és amikor egy ilyen veszélyesebbnek tűnő, tehát probléma jelentkezik,
tehát
akkor
10-15-20. Például volt a fűzfői robbantás, amit mondjuk mindenki hallott róla, vagy akkor a török bálinti pirotechnikai amikor felrobbantak, ott például naponta 10-12 fővel vonultunk ki dolgozni. Tehát attól függ, hogy az esemény mienségétől függ, a terület nagyságától, tehát nagyon sok összetevője van. Egy ilyen 10-15 a mondjuk a maximum, amivel kivonulunk egy helyszínre.
Jó, mondjuk akkor kivonultatok egy áruházba, mert mondjuk oda kellett kimenni, akkor ott mi történik? Tehát lépcsőkben hogy épül fel egy ilyen munka?
Hát hogyha ki van ülítve, Hát akkor ugye lépésről lépésre, szintről szintre, üzletről üzletre megyünk, és megpróbáljuk megvizsgálni, hogy van-e oda nem illő tárgy. Hát ez nyilván egy nagy szakmai hozzáértést igényel, és tapasztalatot igényel, hogy az ember meg tudja állapítani, hogy mit tudom én, egy táska üzletbe egy oda nem illő táska van. És akkor ezt így végig megyünk kutyával is, és optikailag vizsgáljuk végig, illetve vannak eszközök, tehát ha valami gyanús, akkor ott már eszközhöz való. Tehát például röntgen, vagy vegyszeres vizsgálat, meg vannak azok a vizsgálatok, amivel nem lehet állítani, hogy az adott eszköze, vagy csak mi úgy gondoltuk. És ugye így végig haladunk az egész áruházon, vagy iskolán. A bombariadók azok nem olyan izgalmas szelettei ennek a munkának, az izgalmasabb az, amikor gyanús csomagot találnak, mondjuk egy pályaudvaron. Itt ugye kiürítik a pályaudvart, alapvetően a kutyával megvizsgálják, mondjuk a kutya befekszik, ez szaknyelven, szakzsargon, hogy mondjuk a kutya befekszik. Ugye azt jelzi, hogy esetleg jobban anyagot tartalmazhat a csomag. A következő lépésben egy tűzszerész beöltözik speciális ruhába, amit bombaruhának neveznek, és ez olyan, hogy egy ilyen szkafander, jó súlyos, 25 kg körül van, és akkor ezzel megközelíti a csomagot, hogy meg tudja röntgenezni. Ugye a röntgen képet kielemzi, megállapítja, hogy tényleg van benne mondjuk elem, van benne gyújtó, akkor hát nyilván ez robbanni fog. És akkor ugye következik a hatástalanítás, nem különböző eszközökkel végezhet. Most a hatástalanítást általában úgy szokták végezni, hogy ne semmisüljön meg maga a csomag, mert ugye a különböző szerkezeti elemekből vissza lehet nyomozni, hogy ki készítette ezt a szerkezetet. És ugye akkor megtörténik a szerkezet megsemmisítve, lehet ott a helyszínen, hogyha nem lehet biztonságosan a helyszínen megsemmisíteni, akkor ugye onnan el kell szállítani, ami tovább bonyolítja a feladatot. Ugye erre van egy speciális szállítóeszköz, ami egy acéltartály, ebbe belehelyezik, elszállítják biztonságos helyre, és akkor ott semmisítik meg.
És a Budapest utakon az ötykör, és ezeket hogy lehet kivédeni, hogy ugye, tehát hogy abban az acéltartályban hogy lehet úgy rögzíteni, vagy...
Hát megfelelő sebességet, nem úgy kell elküzdeni, hogy akkor ezerrel megy, hanem előtte tehát nyilván erre ez rendőri kísérettel megy, tehát két villogóval mennek előtte, utána megfelelő távolságra, és ugye nyilván előtte az útvonalat ürítik, tehát a forgalmat leállítják, illetve elterelik, hogy biztonságosan haladhasson ez a konvoj. Ugye erre példa volt, amikor ugye a nulláson megsérült ez a robbanyagot szállító autó, és ugye leürítették a nullás mindkét oldalát több órára, amíg ugye ezt a konvoj, vagy ezt a robbanyagot szállító gépjárművet el lehetett vinni biztonságos helyre. Pedig ott ugye a robbanás veszély nem volt olyan nagy, mint mondjuk egy ilyen szerkezetnél.
És van olyan bevett terület, ahova általában az ilyen robbanó szerkezetet viszik megsemmisíteni, vagy általában adott helyszín függvényében viszi az ember oda, ami terület közel van, egy nagy mező, vagy van egy terület, ahol oda kell vinni?
Vannak speciális területek, katonai területek, ahol ezek a megsemmisítések megtörténhetnek, de nyilván Debrecenből nem fogják fölhozni Budapestre, tehát találunk egy olyan parlagú heverő területet, ahol ez megoldható. Aha.
Engem az érdekelne nagyon, hogyha 1996-hoz visszamegyünk, tehát körülbelül 10 éves folyamatnak tűnik ez a tevékenység. Ez milyen lelki átalakulást eredményezett? Ugye a lelki tartalom az összefügg azzal, amit csinálunk, vagy amit csinálunk, az visszahat a saját lelki minőségünkre. Tehát úgy tűnik, mintha egy ilyen tűzpróba lenne ez az egész, hogy ugye a katonák és a harcvezér átesnek egy ilyen tűzkerességen, a különböző szakterületben mi is, ahogy mondjuk én élesben kell, hogy valamit segítsek, akkor én is egy ilyen folyamaton átestem. Tehát hogy van ez a tűzpróba folyamata a tűzszerésznél, amennyiben világos a képésem?
Hát ez... nagyon nehéz. Tehát, mint nő, mikor bekerül az ember egy ilyen közegbe, eleve az, hogy a női mi voltán próbáljunk túllépni, és próbáljunk megfelelni a férfiaknak. Mert ugye meg kell felelni a férfiaknak. Ez egyrészt sokkal több erőt ad, kiöli az emberből a, hát idézőjelben vettem a nyavajgást. Hát sokkal keményebben tartja magát az ember, és próbál lépést tartani a férfiakkal. Na most ez nyilván a család tudná sokkal jobban elmondani, hogy ez hogyan csapódik le érzelmileg, de hát biztos, hogy otthon sokkal érzékenyebb vagyok, mint előtte. Tehát sokkal jobban meghatódom dolgokon, sokkal nagyobb empátiával viszonyulok bizonyos dolgokhoz, mint előtte. Viszont sokkal jobban idegesítenek dolgok, mint előtte. Nem tudom, hogy ez így kielégítő. Tehát ezt tapasztalni kell. Tehát most ugye, valaki belegondol abban, hogy 78 férfivel kell felvenni a versenyt. Mert fel kell venni a versenyt, és még ráadásul mondjuk az ember egy vezető pozícióba is kerül. Ott meg kell felelni, kőkeményen meg kell felelni, tehát ha lapátolni kell, akkor lapátolni kell, ha vödröt, 10 kilós vödröt kell emelgetni, akkor 10 kilós vödröt kell emelgetni, mert nem mondhatom azt, hogy én ezt nem bírom. És nem is néznek rám, hogy én bírom vagy nem bírom, nekem ott csinálni kell. És nincs olyan, csinálhatom, vagy nem csinálom, mert nem bírom. Nekem bírni kell, és csinálni kell.
Tehát nincsenek kérdések ilyen helyzetben?
Az, nincs. Hogy,
tehát elveszik ez a férfinő közti különbség.
Igen, teljes mértékben feladat van,
igen.
Tűzszerész van, munka van.
Aha.
Tehát az ember, tehát ott mindenki elvonatkoztat mindentől, a feladat van. És ez tehát például nagyon sok esetben előfordult olyan, hogy ugye holttest van a helyszínen, nem is egy. És ugye akkor ezt kezelni kell, és ugye előfordult az, hogy volt olyan kollégám, férfi, aki azt mondta, hogy ő aztán nem. Mm-hmm. És de ő megengedheti magának, hogy azt mondja, hogy ő aztán nem, én nem mm-hmm. engedhetem ezt meg magamnak, mert eleve az a beosztásom, az a munkám, tehát nem mondhatom azt, hogy én nem. A másik meg valahogy nem is merném azt mondani, hogy én nem.
Tehát egy csomó félelem, csomó ilyen nyavajgás, ami elhangzott, az ki ég az emberből, nem? Mert hogy ott azonnal kell cselekedni, nincs idő átgondolni úgy, meg azt vagy jól csinálja az ember, vagy nem. És ha megmarad a pályán, akkor hát egy nagy átalakulást kell, hogy eredményezzen.
Illetve pillanat döntéseket kell hozni. Tehát nincs időm arra, hogy most adott egy feladat, akkor én most alszom rá egyet, és majd holnap akkor majd megtalálom rá a megoldást. Hanem pillanat alatt kell dönteni. Tehát nincs olyan, hogy mérlegelek, hogy akkor most a krátert most jobbról közelítsem meg, vagy balról közelítsem meg. Adott a robbanás krátere, azt kezelnem kell.
Ráadásul, ha jól értem, itt nem nagyon lehet tévedni.
Nem igazán tanácsos tévedni.
Tehát itt ráadásul egy olyan döntést kell hozni, ami az életem...
Igen, tehát nem ez nem úgy működik, mint a filmekben látom, hogy a piros vagy a kék vezetéket vágjam el. Nem így működik. Sőt, nem is ajánlatos a piros vagy a kék vezetéket elvágni.
És az a férfi, aki azt mondta, hogy nem ő, mert hogy tetem van a helyszínen, nem megy, az ugye meg valaki talán a munkájában?
Meg, mert neki nem az, tehát tulajdonképpen ő tűzszerész, tehát neki nem az a feladata, hogy egy hulla körül végezzen
tevékenységet. Igen, lehet halálos.
Igen, de ha ezt ő nem bírja, hát akkor nem bírja. De én helyszínelő vagyok, nekem bírni kell. De én előtte az ORFK-n helyszíneltem, tehát a pályám során úgy alakult, hogy úgy fogtam ki mindig az ilyen nagy eseménysorozatokat. Tehát amikor én helyszínelő lettem 92-ben, akkor indultak be Magyarországon a darabolásos gyilkosságok, a fej nélküli gyilkosságok, a kínai gyilkosságok, és én ezeket úgy mind kifogtam. És akkor utána átkerültem a tűzszerészekhez, akkor 98-ban beindultak a nagy robbantások. Tehát hogy mindig sikerült belenyúlni a krémbe, és az ember úgy valahogy megedződik, de nekem volt egy főnököm, aki azt mondta, hogy mi olyanok vagyunk, hogy képesek vagyunk egy rajzfilmen is elsírni magunkat, és tényleg ilyenek vagyunk. Illetve a másik nagy mondása az volt, amit Hát amikor nagyon dühös vagyok, akkor szoktam én is mondani, hogy miért nem lettem én virágkertész. Úgyhogy... És ebben kimerül a mi lelki vívódásunk.
De akkor jól értem, van egy hallatlan a érzékenység ugyanakkor?
Biztos, igen.
Igen, mert úgy mondtam.
Tehát ez a nagy feszültség szüli meg tulajdonképpen a nagy érzékenységet. Tehát a kiegyenlítődés megtörténik.
Pontosan erre gondoltam. De, két oldal.
Szóval az érdekes, hogy például én egy temetésen nem tudok sírni. Uh-huh. Egyszerűen nem tudok sírni.
És a halálhoz való, tehát a halálról való gondolkodásra is kihat ez az egész? Ki? Mennyi hullát lát az ember?
Teljes mértékben kihat, igen.
Igen, tehát a halálról
igen,
való
gondolkodás. Igen, tehát én sem a halál szerintem sokkal természetesebb dolog, mint egy hétköznapi utcai embernek. Tehát most egy nagyon jó ismerősöm halt meg, és nem az foglalkoztatott, hogy meghalt, az is foglalkoztatott, hogy meghalt, mert elég zűrös körülményeket hagyott maga mögött, de az foglalkoztatott, hogy Úristen, ott van a hullaházban, és ez milyen borzalmas dolog. Tehát nekem, nekem az a látvány, én ugye sokszor befordultam a hullaházba, és engem ez foglalkoztatott egy napon keresztül, hogy Úristen, most több napig ott kell legyen, ez milyen borzalmas. Tehát inkább halljak meg, azt holnap temessenek el, mint x időt töltsek a hullaházban, ami egy borzalmas hely.
Most erről az jut eszembe, kérdésként akarom kérdezni, hogy a születés és halál kérdése, ugye, ahogy most halljuk, hogy az most viszonylag közömbös, hogy nem az a lényeg, ennél sokkal fontosabb talán a mai világban a gonoszság témája. Ugye ez egy gonosz dolog, ha valaki ilyen csúnyaságot gyárt is. Tehát, hogy itt a gonoszsággal kell szembesülni, és az sokkal fontosabb talán, mint maga a halál téma. Tehát a Tamás kérdéséhez csatlakozva.
Igen, a gonoszsággal szembesülünk, de tehát a szakmai tapasztalatunk az, hogy a gonosz elnyeri méltó büntetését előbb-utóbb, tehát őt is fogjuk helyszínelni. Tehát ezt szoktuk mondani, hogy őt is fogjuk helyszínelni, tehát ez megint egy ilyen szakzsargon, hogy a tepsi mindenkinek egyforma.
És ez alatt, hát valóban ez igazság az.
Igen, tehát ő is oda fog kerülni, hiába jár mondjuk 10 méter hosszú Mercedes-szel és kiló arany lóg a nyakába, a tepsi ugyanaz lesz neki is előbb-utóbb. És ez be is igazolódik számtalan esetben. Tehát előbb-utóbb mindenkitől él a sorsa.
Én azt kérdeztem volna, és majdnem egy és ugyanazt, amit Attila felvetett az imént, hogy valószínűleg tartom, hogy sikerül néha elcsípni egy-két diákot, vagy egy-két gazember, tehát itt ugye egy más színvonal, aki vagy fenyeget, vagy ténylegesen robbanó anyagot el is helyezett. Tehát amikor ti találkoztok, feltételezem, hogy csak találkoztok velük, akkor mi fogalmazódik meg bennetek gondolatban, milyen szemmel néztek, mit szoktatok esetleg úgy mondani, ami úgy félig hivatalos? Tehát, hogy történik egy ilyen találkozás?
Nem találkozok velük.
Nem? Nem. Nem lenne jó?
Nem. Hát nem tartom valószínűleg, hogy jó lenne. Nem tudom, nem. Tehát a rendőrségnek a nyomozati rendje olyan, hogy mi nem találkozunk. Hál' Istennek, vagy nem tudom.
Visszacsatolás sincs, tehát olyan sincs, hogy valami felkeltett az érdeklődéseteket, hogy vajon ez ki lehetett, aki, és akkor egy esetleg valami fülest, hogy mégis nyomozás ez, vagy jobban odafigyeltek esetleg erre az ügyre. Van ilyen, hogy utána néztek?
Nem. Tehát nekünk minden ügy egyformán kezelünk minden ügyet. Nem, tehát az utóéletét nem kutatjuk az ügynek. Nem is érnénk rá, meg nem igazán érdekel bennünket.
Az elmúlt 10 évben volt olyan eset, amikor a felderítés során valamelyik költőket baleset ért?
Hát a rendőrségnél nem fordult elő a tűzszerészeknél baleset, a honvédségnél annál inkább sajnos. És ugye ez halálos is volt, és ez egy másik nagy trauma, hogy honvédségi tűzszerészeket kell helyszínelni balesetből kifolyólag. Úgymond sajátunkat helyszíneljük.
Aztán ez volt legutóbb, amikor kiszállítottak a homokbányába robbanóanyagot, ugye?
Igen.
És akkor ott a robbantás.
És ugye itt az a tragédia benne, hogy azokat az embereket ismerjük. Tehát előtte sokszor találkoztunk velük, beszélgettünk, ők is ismerjük, és ugye egy robbanás után, hát nem szép látvány egy ember, ez eléggé nagy trauma a tűzszerészeknek, még akkor is, hogyha nem is látják, tehát lelkileg ez egy nagy trauma.
Úgy visszatérve a 90-es évek közepére, ugye amikor az Aranykéz utca meg voltak ezek a dolgok, ott már annyira, hogy nem tudom, mert szerintem el is lett maszatolva a későbbiekben, hogy ott végül is hova vezettek el a szálak?
Nincsen tudomásunk róla, tehát mi megcsináljuk magát a helyszínt, megpróbáljuk a szerkezet felépítését megfejteni, és ettől kezdve a mi munkánk bezárul.
Most amikor van egy ilyen robbanó szerkezet, és tehát sikerül megőrizni, tehát úgy hatástalanítani, hogy megmarad a szerkezet. Illetve pontosabban törekedtek arra nyilvánvaló, hogy ha már szerkezet van, hogy minden esetben valahogy úgy kerüljön a kezetekbe, hogy abból tanuljatok.
Igen. Hát ezeket a szerkezeteket ki szokták elemezni, illetve nagyon sok nyomot lehet rajta találni, ami elvezethet az elkövetőhöz. Tehát azért is törekszünk arra, hogy ne robbanjon fel. Hát, papírben vonatú elem van benne, például az nagyon jó nyomhordozó, új nyomot találhatunk rajta, különböző eszköznyomokat, tehát a drótok vágási felülete az eszköznyomot, tehát ha egy feltételezett elkövetőt megtalálnak a nyomozók, és nála egy házkutatást tartanak, az ott található eszközöket, például a fogóknak a vágását össze tudják hasonlítani ezeknek a vezetékeknek a vágási felületével, és be tudják bizonyítani, hogy igenis te csináltad. Vagy ha rajta van az új nyoma, igenis te csináltad. Tehát ilyen szempontból ez nagyon értékes nyomhordozó, és ezért törekszenek arra a kollégák a hatástalanításoknál, hogy megmaradjon a szerkezet.
És egyre inkább halljuk tévében, rádióban, hogy ugye megnőttek ezek a terrorista merényletek. Ez nyilván tőletek is egy fejlődést igényel. Hogyan tudtok lépést tartani a világban megnyilvánuló változással? Hát tehát mert fejlődik a technika minden szinten.
Fejlődünk, tehát mi is fejlődünk. Hát elsősorban egy szakirodalom. A szakirodalom, a magyar szakirodalom az nagyon kevés. És ezért ugye nemzetközi szakirodalmakat próbáljuk tanulmányozni, interneten próbálunk információkhoz jutni, illetve különböző továbbképzéseken veszünk részt. Kollégák voltak Amerikában, illetve Amerikából jönnek képzéseket tartani, Izraelben voltak, Franciaországban képzéseken a kollégák, illetve mi is. Illetve tapasztalatcsere van a különböző országokkal, vagy országkörüli országokkal, tehát szlovákokkal, szlovénekkel, horvátokkal. Hát nagyon sűrűn találkozunk és kicseréljük az információkat.
Létezik-e olyan, hogy a különböző országok tűzszerészei összejönnek egy versenyre, ahol feladatot kapnak, hogy kik a legügyesebbek? Létezik-e ilyen?
Nem létezik, mert ez nem cél. Ez nem cél, hogy ki a legügyesebb. Tehát ebben a szakmában nem lehet ügyesnek lenni. Nem lehet elég ügyesnek lenni. Ez nem cél, ez nem lehet versengés kérdése.
Ez ilyen szakmai, tehát nem is szó szerint verseny, de akkor nincs ilyen.
Nincs. Ebben a szakmában tapasztalatcsere lehet, információcsere lehet, de versengés, mint olyan, hogy ki a legjobb nem. Tehát nyilván egy ilyen versengés oda vezetne, hogy az illető rámenne. Tehát olyan nagyfokú magabiztosságot adna, ami már hatóság lenne.
Nem úgy gondoltam nyilván, hogy éles robbanóanyaggal, hanem többen egy feladat sort, hogy logikailag hogy játsszák végig esetleg.
Nem lehet, mert minden szerkezet más. Tehát egy házi készítési szerkezetben épp az a szép és a veszélyes, hogy mindig más. Két egyforma biztos nincsen.
Én azt szeretném megkérdezni, hogy mi a különbség a katonai tűzszerész és a rendőrségi. Tehát a
katonai tűzszerészek szabványeszközökkel foglalkoznak, ami azt jelenti, hogy az adott eszköz le van írva, hogy hogyan néz ki, mit tartalmaz, hogyan lehet hatástalanítani. Még egy házi készítési szerkezetnél azt nem lehet tudni. Nem tudjuk, hogy néz ki, nem tudjuk, hogy mit tartalmaz, és nem tudjuk, hogy lehet hatástalanítani.
Most
Engem nagyon foglalkoztatnak a szociális képletek, hogy emberek hogyan működnek együtt, hogy csatlakoznak egymáshoz, feladat, cél, profit, mit tudom én, sokféle szempont szerint orientálódnak. Kis csapat, nagy csapat, társadalom. Tulajdonképpen hivatásrendek mindig is voltak, vagy szóval az egy ilyen ismert kategória, előhívódott bennem, hogy bizonyos célokra hivatásszerűen egy életet leéltek emberek. Most ez meg egy ilyen kis hivatásrendnek tűnik, mert hát aki ide bekerül és kiég ebben a égési folyamatban, a tűz próba után, akkor az, azok együtt vannak. Gondolom a maga munkacsapat, ez a 80 fő nagyjából, tehát például itt mi is, itt a Vakos területen, betagozódunk ebbe a hivatásba, tehát hogy valóban ez hivatás-e?
Igen, hivatás, mert adott helyszínen együtt tudunk mozogni úgy, hogy nem szólunk egymáshoz. Uh-huh. Tehát szemvillanásokból, mozdulatokból is ért a másik, és ez már hivatás. Hát annyira egymásra vagyunk utalva, hogy ez csak hivatásszerűen lehet, szakmaként nem lehet. És épp ezért mondtam azt, hogy nem lehet versengés sem, hogy ki a legjobb. Mert kell tudni együtt gondolkodni, szavak nélkül is.
És az magában benne van a tényben, tehát nem mások, nem a parancsnok mondja meg, hanem tényszerűen ott a szituáció.
A szituáció hozza ki, hogy az adott esetre hogyan gondolkodunk többen. És az a jó, hogyha minél többen ugyanúgy gondolkodunk az adott helyzetről. Tehát ezért tudunk együttműködni. Hogyha valakinek más a gondolata, nem illeszkedik bele, akkor ott a hiba lehetőség.
És ezt a mindennapos stresszt, feszültséget hogyan, mivel tudod feloldani? Tehát mi az, amit szívesen teszel szabadidődben?
Hát, ha marad szabadidőm, hát kézimunkázok. Hát az, ami teljesen fel tud oldani, ez a kézimunka, tehát tűkoblennel foglalkozom, és Az nagyon le tud kötni, a sok szín, az aprólékos munka, az fel tud tényleg oldani. A másik nagy hobbim maga kertem. Tehát az, hogy sok virág, hogy kimegy az ember kapákat, kibuszkodja a gyomokat, elszüsszöl vele, az, ami fel tud szabadítani. De nem érzem azt, hogy stressz alatt vagyok. Én nem. Sokan mondják azt, hogy olyan stresszes vagyok. Én nem érzem azt, hogy stresszes vagyok. Én úgy érzem, hogy kiegyensúlyozott vagyok, boldog vagyok. Nem érzem azt, hogy stressz hatás alatt állnék. Vannak persze az embernek rosszabb napjai, de az nem a stressz szerintem.
Ez ugye, igen.
Bocsánat. Visszakanyarodva itt a katonai dolgok, hol vannak itt a határmesdjék? Tehát, hogy mint rendőrségi tűzszeres katasztrófavédelem, illetve katonaság, tehát, hogy éppen melyik esetben ki megy, vagy ki látja, tehát, hogy hol...
Ez le van szabályozva törvényileg, le van írva, törvényben van foglalva, hogy ki, mikor kell menjen, kinek, mikor, hol van feladata. Aha. Ez szigorú törvények szabály.
Egy előzetes beszélgetésünk során ugye szóba esett, hogy ez a csapat ez Budapesten van, ugye? Tehát
igen.
Magyarországon egyetlen egy helyen Budapesten van, és ha bárhol van probléma, akkor innen kell menni.
Így van. Igen.
De most, ugye, bár az valószínűleg katonai terület, de megkérdezem, tehát találnak a mezőn egy aknát. És akkor ugye ki kell jelölni, de hát lehet, hogy valaki arra megy, és neki pont az kell is elvizni. Sokszor rádióban lehet hallani, hogy ki volt jelölve egy terület, és elvitték onnan a robbanóanyagot. Ilyen szituációban, mondjuk ott egy akna, vagy valami második világháborús akármi van, mondjuk egy mezőn, nem lenne egyszerűbb ott egy sorozatot belereszteni?
Hát
mint ott hagyni?
Ez nem olyan egyszerű, tehát most az, attól függ, hogy az a mező, azt mire használják. Tehát, hogyha a mezőgazdasági terület, nyilván nem lehet a kukoricaföld kellős közepét felrobbantani egyrészt. Másrészt, ha az ott körül van kerítve, akkor ahhoz hozzá, amitelek nem nyúlhatna hozzá senki, tehát ha onnan azt ő elviszi, akkor bűncselekmény követ el, elég súlyosan, tehát már visszaélés robban anyaggal, ez már egy elég súlyos bűncselekmény. Harmadsorban meg általában őrizni szokták, hogyha körbe kerülik, őrizni szokták, tehát a nagyon ritka eset az, amikor nem őrzik. Mivel ugye a katonai tűzszerészek is csak itt Budapesten vannak, ezért amíg ők oda eljutnak, hát azért történik az meg, hogy nem azonnalosan történik az intézkedés.
Ettől teszem, hogy van is egy ilyen, hogy 24 órán belül, tehát ott is van egy ilyen időintervallum, ami idő alatt ki kell oda menni.
Igen,
és van, egy bizonyos időintervallum, hogy amennyi idő alatt azt ott meg kell szüntetni.
Hát igen, van, meg van határozva, de én ebben vagyok teljesen ott van a katonai dolgokban.
Jó, további kérdés.
Én azt szeretném megtudni, tulajdonképpen bizonyára emlékeznek egy pár évvel ezelőtt, pontosan, amikor volt, hogy a Szent István bazilikában találtak egy olyan bombát, ami állítólag bement valahogy a tornyának valami belső része, és hát elég sokat kellett gondolom, hát tanakodtak, vagy nem tudom, mivel volt egy ilyen ülés is, hogy most hogy fogják onnan kiemelni, meg mindent. És én azt szeretném megtudni, hogy ezek a műemlék épületekkel hogy tudják úgy megoldani, hogy szinte semmi olyan dolog ne következzen be, mert hát annak aztán tényleg beláthatatlan következményeset volna, hogyha nem csak a izé, hanem annak a környéke is, hát ezek a környéket is elég szépen lezártak meg minden ott a környékén, és ez annyira izgalmas volt, és azt mondja az ottani atya, aki a virattáskor mondta mise elején, hogy ő is gyerek volt, éppen akkoriban ő volt minisztrát, és akkor ő mesélte, hogy érték meg, hogy a Szent Mise alatt is bombák mentek meg minden. Ennyit akartam csak megkérdezni.
Ezek az eszközök, ezek a második világháborús eszközök, ezek úgy hívják, hogy szabványeszközök. Ezek le vannak írva a könyvekbe, hogy néznek ki, és hogyan lehet hatástalanítani.
Igen.
És akkor oda megy a katonai tűzszerész, ő ezt tudja, vagy ha nem tudja, akkor megnézi könyvbe, és akkor kitekeri a gyújtóját, vagy tehát megtalálja a megoldást, hogy ha hatástalanítsa. És ugye a gyújtót kivette, akkor utána ezt már simán onnan le tudja hozni.
Igen.
És így ugye nem robban föl az épület, sem nem semmi sül meg ott semmi.
Hát azért gondolom, hogy nagyon vigyáznak rá ezekre a műemlékekre. Nagyon gondolom, mert hát az egy óriási felelősség azért, hogy vagy csak benne következzen, mert már hány ilyen műemlékek vannak, amik már úgy valami miatt sérültek, és hát előfordulnak, gondolom.
Igen, erre nagyon odafigyelnek. Tehát ez a munkájuk nekik tulajdonképpen.
Nagyon szépen köszönöm.
Én egy kérdés csak, hogy vízben talált ilyen bombák, amik fel nem robbantak, azok nem a hatás körülbe tartozik, de ez is szintén a katonák.
Azok szintén a katonákhoz tartoznak, de erre speciálisan képzett búvárok, tűzszerész búvárok vannak, akik ezeket felderítik és hatástalanítják.
Édesapám mondta, hogy a rádióban vagy tévében értesült róla, hogy még mindig még atombombák is vannak a tengerek mélyén. Nem tudom, ez mennyiben igaz a világháborús.
Nincs információ.
Már úgy véletlenül oda is dobhattak le?
Hát nem úgy, hanem a tenger alattárok stb. Elsüllyedtek,
ja.
És ez mindig előfordul egy ilyen véletlen süllyedés, hogy ki tudja milyen süllyedés is. Tehát nagyon sok bombával vagyunk
körülbelül. Hát elképzelhető a nukleáris tenger alattjárók, vagy és lehet, hogy olyan mélységben esetek fel se tudják hozni.
Az ilyen esetet azért katonai titóként is kezelik, nem szokták azért közhírítani.
Hát a tévében minden már közvetlen.
Ja, de hát mondjuk, hogyha tudomásunkra jut, hogy 8325 méter mélyen van, hát van ritka az, hogy valaki zsebre vágja azt a tengeratjárót és az a vide. Szoktál-e álmodni a munkádról?
Nem.
Ez jó. Legalább akkor biztos, hogy meg tudsz szabadulni tőle.
Nem, egyáltalán nem.
Akkor ezek szerint nincs is olyan mélyen.
Éjjel nem dolgozom.
akkor hát én szerintem szerencsére, de hogyha én is átmennék, akkor borzasztó, vagy félelemmel rám, vagy nem, mert ezt nem lehet tudni.
Dolgozok én eleget nappal, éjjel én nem dolgozom.
Csak egy mondat erejéig kanyarodnák vissza az exitethez, hogy tettenetek, hogy...
Egy kicsit hangosabban.
Egy mondat erejéig fordulnák vissza az exitethez. Én csak annyi, hogy én tapasztalatokról, hogy milyen az első halálos emberrel találkozni, aki a kezébe halni. Tehát egy másik viszonylatból, egy másik szemszögből. Nyilván nem ülik be, hanem egyszerűen a végebb jelölésben is, hogy az első pillanatban még él, és a második pillanatban már nem. Hát, csak ennyit akartam, hogy hát aki közel kerül a, akár egészségben, vagy bármilyen szakterületen a halálhoz, vagy a halál között, abból nyilván nem láttam még fej nélkül embert, de nem szeretnék látni, de megedzézem ezt, hogy biztos.
Tehát mondjuk, hál' Istennek nekem ilyen élményem nem volt, tehát amikor én találkozom ilyennel, akkor ő már legalább egy órája halott. Tehát attól kezdve nekem már a munkám tárgyává válik. És nem tudom úgy kezelni, mint egy halott embert, mint a munkám tárgyát. Amivel nekem dolgom van, és amiből tőlem eredményt várnak.
Annyival viszont nem biztos, hogy én személy szerint elhiszem azt, hogy egyszerűen mondott egy esetében.
Nem sok.
Az első, tehát én mondjuk magamon indulok ki, az első exitemnél egy hétig megvisel. Másmert én ismertem, tehát nyilván a betegek többségét azért megismeri egy gyártól, és amikor ott hallom, akkor az úgy megvisel.
Soha nem álmodtam. Soha. Tehát legalábbis nem emlékszem, akkor rám fogalmazzak így. De nem.
Azt szeretném, nekem még voltál egy konkrét veszélyhelyzetben az ott a 16 év alatt,
mikor? Hát egyszer fordult elő, amikor egy felrobbant kézigránáthoz küldtek ki helyszínelni, és még másik két fel nem robbant kézigránát volt, de olyan helyzetben volt, hogy ha az elmozdul, akkor felrobban. Ez volt az egyetlen olyan eset, amikor életveszélyben volt.
Nagyon érdekes helyszínelet, hogy egy eset, mert nekem, bár tudom, hogy helyszínelként ugye más esemény után néz, de hogy tulajdonképpen azért valahol mindig rizikó az egész, tehát hogy ahogy mondod, hogy nem volt stressz,
értem, amit mondasz, de fel sem merül az emberbe, tehát végül is az a protokoll, hogyha valami felrobbant, akkor utána meg kell vizsgálni a területet, hogy nincsen másodlagos robbanó szerkezet. És soha nem merül fel az emberben az, hogy a kollégák nem jól dolgoztak, és akkor én ott fel fogok robbanni. Ezt, tehát most, hogy így mondod, itt most eszembe jut, de ez még soha nem jutott úgy eszembe, úristen, hát most akkor lehet, hogy slendrián módon nézték át, és akkor én felrobbanhatok.
Ez a jobbik
eset. De lehet, hogy ez te eszembe fog jutni.
Nem.
És említést tettél arról a 25 kilós védőöltözékről.
Igen.
Az milyen erős robbanás ellen tudja megvédeni a belebújt szakembert?
Hát
mit tud?
Az őszinte véleményemet akarjátok hallani, akkor az egybe tartja, hogy az embert.
A lényevásta.
Vagy például tesztelték azt a ruhát?
Persze, tesztelik.
Hát mit kell kibírni a
repeszvédelembe? Tehát végül is a repeszek ellen véd, de az én személyes véleményem az, hogy hát egybe tart, hogy akkor mégsem kiskanállal kell az embert összekaparni. És ezt azért mondom, mert ugye amikor felrobbant az orosz tűzszerész, ugye ez az interneten is keringett egy ilyen kis film, ami mutatták, hogy be volt öltözve, oda ment, felrobbant, és akkor utána lerepült a feje a sisakkal együtt. Tehát az én személyes véleményem az, hogy egybe tartja az embert. Mégis egyenlít átadni a hozzátartozónak.
Lehet-e, tehát olyan számadata, vagy valahogy így érzékeltetni, hogy, és nyilván valahogy különböző erősségű robbanó anyagok vannak és szerep, hogy végül is milyen energia szabadul fel mondjuk egy ugye most ezt nagyon meg konkrétizálni kellene, hogy minek a felrobbanása esetén, tehát milyen energiák működnek ott, mit képes azt szétnyomni, mondjuk ne egy teherautónyi, tehát egy tonnás teherautót pakoljunk meg, és meg egy épület aljába vigyünk be, hanem mondjuk egy táskába belefér. Jó, és akkor ott megint lehetne ezt összmetölni, hogy mi a robbanóanyagnak a típusa, de a kérdés talán világos.
Tehát most például az Aranykéz utcát mindenki ismeri. Ugye egy kis polszki robbant föl, amiben 4 kg TNT-nek megfelelő robbanóanyag volt elhelyezve. Egy kis polszki, hát ez egy kis autó. Most ugye ez, amikor felrobban, akkor a kis polszki az megsemmisült, tehát csak az alvázból maradt meg néhány darabka. És ugye az Aranykéz utca az egy viszonylag keskeny és rövid utca, sok-sok üveges felülettel. Most ez az összes üveges felület leomlott, és szinte térdig jártunk az üvegbe. Tehát ugye a robbanást megvezette fölfelé az épület, egy McDonald's portálja volt, az ugye egy az egyben kiesett. Tehát kb. Így lehet érzékelni az energiáját.
Meg lett kráter a kocsi?
Nem lett kráter.
Épp az Aranykéz utcát, hogyha említjük, én akkor az időtájt fenn dolgoztam Szemberhegyen, Budán, Gellérthegy, Kelenhegy, és nagyon érdekes volt, mert az Aranykéznek a füstjét meg egyébként egy az egyben láttuk a hegyről, hogy ott robbanás történt, és az tisztes távolságból egyértelműen kivehető volt benne a Kelenhegyről.
Vagy ha mit tudom én, egy fűzfői robbanást veszünk, ami közel...
Ez mi volt? Bocsánat.
Mi ez a fűzfő? Hát a pirotechnikai raktár volt. Vagy akkor vegyük a Török Bálinti. A Török Bálintot mindenki látott raktárépületet. És egy raktárépület, mondjuk olyan, mint ez a terem, háromszor. És mondjuk ilyen magas is. És ez megfelelő épp. Tehát úgy van kiképezve egy ilyen raktár, hogy egy robbanásnál ugye úgy vezesse a robbanást, hogy ott ne sérüljenek a környező épületek. Most például a Török Bálinton ez a raktár megszűnt létezni. És ugye megfelelő védő, betonvédő fal volt ez mellett, az így meghajolt. Tehát most ezt nem tudom másképp érzékeltetni. Egy ilyen vastag beton fal csak így meghajol ívbe.
Jó szolgáltatott.
És maga az épület meg se, tehát szabályosan meg sem is jön.
Nem marad semmi.
Semmi. Köszönöm. Egyáltalán, tehát a szó szoros értelmében semmi nem marad.
De ha jól emlékszem, az elmúlt hetekben, hónapokban hallottam a rádióban, hogy elkezdődött a PER.
Hát igen, ezt mi is a sajtóból hallottam.
Uh-huh. Hát igen, egy-két évet kapnak ilyesmiért. Szépen haladunk előre az időben, kérdésen kiben elekedjen.
Volt olyan eset, ami nagyon bonyolult volt, nagyon nehéz volt, és szakmai büszkeség tölt el, hogy sikerült elményesen megoldani.
Hát most ugye legutóbb ez a fűzfő, de térek vissza ismételten. Tehát ugye egy pirotechnikai raktár volt, ami felrobbant szabálytalan tárolás következtében. És hát ugye itt elsődlegesen azt mondták, hogy egy robbanás volt, és a különböző jelekből, amiket az ember ott látott, és a szakmai tapasztalata alapján elsődlegesen azt mondták, hogy itt nem egy robbanás volt, két robbanás volt, és utána és a főnököm mondta azt, hogy itt egy robbanás volt, és azt mondtam, hogy nem, ezért és ezért és ezért volt két robbanás, akkor azt mondta, hogy igaza volt, és ez tényleg egy nagy eredmény volt, én úgy érzem. Illetve minden helyszín egy siker. Tulajdonképpen minden helyszín egy siker, amire az ember így most hirtelen emlékszik, az ez. De minden helyszín egy siker tulajdonképpen, hogyha megtalálod a szerkezetet, tehát egy ilyen erejű robbanásnál, ahol mondjuk egy raktár megsemmisül, hogyha a szerkezetből minimális elemeket találsz, és abból azt tudom mondani, hogy ebből épült föl, az egy óriási siker. És én azt tudom nagyon jól, hogy ezt nem mindenki látja. Tehát egy laikus oda megy a helyszínre, az lát egy papírfecnit, nem biztos, hogy neki azt mondja, hogy ez szerkezetből van. Én tudom, hogy abból van. Valamiért tudom. Nem tudom megmondani, miért tudom, de tudom, hogy az abból van, meg az a darabszög is abból van, meg az a vezeték is abból van.
Tényleg ilyen szemszögből esetleg megint a női megérzés jobban érvényesül a férfi kollégák szemben, tehát
hogy... Igen, elképzelhető, hogy van egy olyan hatodik, vagy hetedik, vagy nem tudom, hanyadik női érzék, ami segít ebbe. És nagyon sokszor rám is csodálkoznak, hogy te ezt honnan láttad. Mert láttam. És tényleg az embernek a szeme rááll, szinte ráfókuszál. És látom, hogy egy nagy törmelék kupacba látom, meglátom. És ez siker.
A munkátokat hogyan ismerik el? Gondolok itt akár anyagilag, akár úgy, hogy adott esetben kitüntetést kaptok be, nem tudom, hogy ez kinek mennyire fontos. Milyen megbecsülésben van részletek?
Én úgy gondolom, hogy anyagilag meg vagyok becsülve. Amúgy ilyen kitüntetés, meg ilyen, nem igazán foglalkoztat be minket az ilyesmi. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy jó szinten meg tudunk élni a szakmánkból.
Jó, további kérdés.
Ha most visszatekintesz, megbántad-e, hogy ezt választottad, vagy ugyanezt választanád-e, vagy más csinálnak?
Hát erre azért nehéz válaszolni, mert nem választottam. De ahogy elmondtam, nem én választottam. Ezt én ezt nem akartam, nem választottam, ez jött.
De miért is döntött, hogy nem hisz abba az irányba?
Vagy hagytam magát
sodrót. Igen. Minden rosszban van valami jó, és ha jó oldalát megtalálja, akkor már pozitívan fog hozzá a munkahez, és sikeres lesz. Ez
még van. Igen, én is úgy gondolom, hogy én mint ebben vagyok sikeres. Az, hogy mi lenne, ha nem tudom, hogy még egyszer végigcsinálnám ezt az utat. Lehet, hogy azoknak a dolgoknak az ismeretébe, amivel most én rendelkezem, illetve azzal a tapasztalat, azt mondanám, hogy nem. Lehet, hogy már azon a ponton megállnék, amikor azt mondták, hogy menjek külügyi technikusnak. Lehet, hogy már akkor azt mondanám a mostani eszemmel, hogy nem, én ezt nem csinálom. És megmaradok a füveknél és a fáknál.
Az hanyadik életévben történt ez a 96-os vagy hányos odatalálás ehhez a munkakörhöz?
34 éves voltam.
Azért akkor kérdezem, mert akkor az élet közepénél végül, tehát addig kellett előkészület, és akkor találtad a hivatásába, az élet céljára. És csak úgy...
Hát ez nem volt életcélom. Nem. Ez nem volt életcélom, hogy én esetleg rendőr legyek. Azt mondta volna nekem valaki egyszer, hogy te rendőr lesz, azt mondta, hogy te hülye vagy. Hogy lennék én rendőr? Nem, én kislánynak is egy...
Azt,
igen, most már az vagyok, teljesen más személyiség vagyok. Hát én kislánynak, meg fiatal nőnek a szüleim szerint is egy nagyon érzékeny, nagyon naív nőszemély voltam. Mostanra már teljesen, tehát 360 fokot fordultam többször szerintem. És hogy itt a kolléganőm is megmondhatja, hogy nem vagyok naív, nem vagyok... idézőjelben lettem érzékeny. Lehet, hogy férfias nő lettem.
De értelemszerűen ma már a rendőr fogalma más, mint ami volt ezelőtt 20-30 évvel benned.
Igen, mert tehát én nem vagyok olyan rendőr. Tehát nem az egyenruhában mint rendőr vagyok, nincs is egyenruhánk. Nekünk munkaruhánk van, nincs egyenruhánk. Tehát itt viszonylag távol tudom tartani magam a rendőrtől, mint rendőrképtől. Én tűzszerész vagyok, nem rendőr.
Jó, hát ha van esetleg kérdés, mert lassan az egy óra lejárt, senkibe sem maradjon. Ha nincs, Judit, akkor sok szeretettel megköszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Nagyon örülök annak, hogy végül is kérdezhettünk, és nem egy előadás lett belőle. És egy rövid szünet után folytatjuk. Remélem, Schuster felé megérkezett, itt van, és ha minden igaz, akkor egy négylábú barátját is hozta, és akkor egy pár perc szünet után folytatjuk. És neked pedig köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, élmény volt.
Itt valószínűleg
nem esélye, hogy senki nem robbant fel, se kérdődés közben, se választatás közben.
Köszönöm szépen.
Jó, úgyhogy akkor egy olyan 10-15 perc szünet van, találtok itt, talán még pogácsa is van, egy néhány darab, meg inni való.